az apostolok cselekedetéről szóló könyvnek a 10. fejezetét felolvasnám egészében. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte. Mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid emlékeztető feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni, közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett és látta, hogy az ég megnyílik és leszállt valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem uram, mert soha nem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt a nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután egészen azonnal felemelkedett. Az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme 3 férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek. Cornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni, de nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Cornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Cornélius imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simont imád házában van, megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadta a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták, mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlélket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Testvéreim, a Jézus Krisztusban ez egy pünkösdi csendes nap, igaz, hogy pünkösd ünnepel még 2 hét múlva lesz, de fontosnak tartottuk azt, hogy ezen a csendes napunkon a Szentlélekről essen szó, mert a pünkösd ünnepe valahogy nagyon sokak számára a futottak még ünnepek közé tartozik, ekkor már lehet kimenni a szabadba, fantasztikusan el lehet tölteni ezt a 2 napot, ami erre az ünnepre van, de nagyon sokan nem tudják megfogni a pünkösnek a lényegét, a pünkösnek az értelmét. Az Isten szent lelke kitöltetett, kiáradt ebbe a világba, ez történt pünköstkor. Isten szent lelke jelen volt már máskor is, de ilyen formában, hogy kiáradjon, nem volt jelen. És éppen ezért a pünköst ünnepe nem csupán egy emlékezés, nem csupán emlékezünk arra, hogy Isten szent lelke kiáradt a világba, hanem a pünköst ünnepe jelen van ebben a világban. A pünkösd ünnepe azt jelenti, hogy Isten szent lelke kiáradt, Isten nem mondta vissza az ő szent lelkét, a Szentlélek által Isten ma is munkál és munkálkodik. És higgyük el azt, hogy itt vagyunk, az már a Szentlélek munkájának az eredménye. A Szentlélek ébreszti a vágyat, a Szentlélek munkája a hitet. A Szentlélek által végzi el Isten a szívünkbe, hogy vágyjunk az ige után, ad éjséget, ige éjséget is. A Szentlélek nélkül nem tudnánk Isten felé közelíteni. A Szentlélek ad világosságot. A Szentlélek által érthetjük meg azt, hogy Isten igéje mit szól, hogyan és miképpen üzen számunkra. A Szentlélek által teszi Isten személyessé az igei üzenetet. Azt, hogy nem a másiknak szól, nem a másikra vonatkozik, hanem nekem szól az, amit az Isten mond. Mit is jelent a pünköst? A Szentlélek ünnepe kiáradás azt jelenti, hogy új kezdődik. Új kezdődhetett. Ma a pünkös is azt jelenti, ugyanazt jelenti, amint akkor, hogy új kezdeted ad Isten. Az ő szent lelke által újat lehet kezdeni. Isten az Úr Jézus által a szent lelke segítségével munkálkodik ma is a világban, és szeretne újat kezdeni. És az a nagy kérdése legyen az indulásnak ezen a mai reggelen délelőttön, hogy Istenem, miben akarsz te velem újat kezdeni? Mi az, amiben újat akarsz látni? Mi az, amiben meg kell újulnom? Lehet, hogy valakinek a teljes életére vonatkozik ez a kérdés. Uram, jó irányba haladni az én életem. Nem kell-e változtatnom teljesen alapjaiban az én életemben? A pünkösd azt jelenti, hogy lehet, szükséges és kell, és ez a változás a Szentlélek által lehetséges, az Úr Jézus által lehetséges. Lehet újat kezdeni Istennel. Nem tudom, hogy kinek mit jelent ez. Isten lelke és igéje tegye világossá számunkra, hogy miben kell újat kezdeni. Testvérem, miben kell újat kezdened ezen a mai napon? És ez olyan dolog, a lelki felismeréseknek mindig akkor van értelme, és úgy van értelme, hogyha én felismerem, amitben újat kell kezdenem, azt azonnal megteszem. A Szentírásban ott van ez a szó, tüstént, tehát azonnal meg kell tenni, mert a lelki dolgok nem biztos, hogy visszatérnek. Hogy az Isten szent lelke megérint valakit, világossá tesz valamit, azonnal megtenni, azonnal megcselekedni. Láttuk ezt a történetben, majd Péterről lesz szó. Péter elgondolkodott, mert mellavágta az, amiről szó volt, de mégis megcselekedte, mégis engedelmeskedett. És ennek a történetnek egy legfontosabb része az, hogy a Szentlélek indít bennünket, és a Szentlélek erőt ad arra, hogy engedelmeskedjünk, mert engedelmesség nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Igen, pünkösd üzenete az, hogy a Szentlélek munkálkodik, és ami számunkra lehetetlen talán az, hogy újat kezdjünk, bármiben is, az Istennek az ő Szentlélek által, az Úr Jézus által lehetséges. Higgy testvérem az Úr Jézusban, és hidd el, hogy számodra is van lehetőség az újrakezdésre. Új kapcsolatot kezdeni, újra alapozni talán egy házastársi kapcsolatot, a gyermekkel való viszonyt, a szomszéddal, a munkatársal, lehet sok-sok mindenben gondolni, hogy újat kezdeni. Új felfogásra van talán szükség a munkával, a tanulással kapcsolatban. Valakihez való hozzáállásban annyi minden van, amivel újat lehetne kezdeni, vagy szükséges lenne újat kezdeni. Miért lehetséges az újrakezdés Istennel? Mert Jézus számodra is váltságot szerzett. És az Atya jobbjában esedezik értünk, elküldte a Szent Lelket, hogy ne csak egy ismeret legyen számunkra az, hogy ő váltságot szerzett, hanem a sajátunkká váljon. A pünkösd azt jelenti, hogy bennünk az Isten. Karácsony azt jelenti, hogy velünk az Isten. Nagypéntek értünk az Isten. A pünkösd pedig azt jelenti, hogy bennünk az Isten. Az ő Szent Lelke által bennünk akar lakozni. Befogadni őt, és engedni, beengedni őt az életünkben Jézus által. És munkálkodni, engedni, hatni. Igen, ne csak vágyakozzunk arra, amit Isten készített számunkra, bűnbocsánat, békesség, szeretet, öröm és boldogság, ne csak vágyakozzunk erre, hanem valóságá váljon a mi életünkben mindez. Ne csak etekedjünk, hanem beteljünk az ő Szent Lelke által, és igazság és valóság legyen az, amit ő az igében megígért számunkra. És mi ez az ígéret, hogy ő új szívet ad. Ő új szívet ad, a kőszív helyére kúsz szívet ad. Olyan szívet, amely Isten parancsolataiban gyönyörködik. Hogyan lehetséges ez az első Zsoltárban olvastam, hogy az ő törvényében gyönyörködik éjjel és nappal. Hát ez képtelenség, mondja valaki. Testvérek, ez nem képtelenség. Amikor ilyen felébredek, akkor eszembe jut. És milyen jó, hogy nem más juthat eszembe, hanem eszembe jutatja a Szentlélek. A problémában a törvényt, az igét, a megoldást, az életet adó igét. Igen, az Új Jézus lelkületével működhetünk. És az Új Jézus lelkülete az ő lelke, az Isten Szent Lelke erő, dinamitot jelent. Nem felrobbantani akar bennünket, hanem erőt adni. És ez a mi erőtlenségeinkben válik igazából realitássá. A felolvasott történet nem sokkal az első pünkösd után játszódik, pár hónap után. Két férfit látunk ebben a történetben, Cornélius, egy pogány századost, és Péter apostolt. Két férfi, akinek látszólag elakadt az élete. Látszólag, és a Szentlélek által újra elindulnak, új kezdet van mind a két férfinek az életében. Abból a lelki krízisből, amiben elakadtak, van lehetőségük kijönni abból, és újat kezdeni. És a Szentlélek által újat kezdhetnek. Férfiak, és az nem azt jelenti, hogy nem szól a hölgyeknek is, a lányoknak is nem szól ez a történet, de szól. Csak döbbenjünk bele abba, hogy Isten látja azt, hogy hol vagyunk mi férfiak. Hogy mennyire töltjük be az Istentől rendelt küldetésünket. Munkahelyen, családban, édesapaként, társként. Mennyire tudjuk betölteni a küldetésünket. És mennyivel másabb lenne sok családnak az élete, és sok közösségnek az élete, hogyha a férfiak, az apák a helyükre kerülnének. A helyükre kerülnénk, férfitársaim, hogy így mondja. Cornélius tehát az első férfi. Mit is tudunk meg ebből a elég rövid beszámolóból az ő tulajdonságait illetően? A római megszállóknak az egyik csapat tisztje volt, az úgynevezett itáliai csoportnak volt a vezetője. Az itáliai csapatok a római katonák általában barbárok közül kerültek ki, de ez a csapat egy elit csapat volt, nem barbárokból került ki ennek az itáliai csapatnak a tagjai, hanem római polgárok voltak, mert az ő feladatuk a helytartónak a védelme volt. Úgy is mondhatnánk mai szóval, hogy ők voltak a kormányőrök, akik nem csak védelmi funkciót láttak el, hanem sok-sok minden mást is. Egy elit kommandó, egy elit alakulat volt. Annak ellenére, hogy a megszállókat kivétel nélkül utálták a helyiek, A Szentírás nem beszél utálattal, illetve nem beszél negatív módon erről a századosról, erről a katonáról. Ez a százados egy pozitív alak ebben a történetben. Megszálló tiszt létére pozitív figura. Római polgár volt ő is, de eredetileg ősei rabszolgák voltak. Az Úr Jézus születése előtt 170-ben volt egy Lucius Cornelius Sulla nevű római diktátor, aki 10 000 rabszolgát felszabadított egy rendelettel. Hogy miért tette ezt, csak ő tudja. Felszabadította ezeket a rabszolgákat, és a rabszolgáknak nevet kellett adni, és a felszabadítójukra való tekintettel Cornelius nevet kaptak nagyon sokan közülük, és a Corneliusnak az ősei is felszabadított rabszolgák voltak, így lett az ő neve is Cornelius. Pogányok voltak. De az igében azt találjuk leírva, hogy Cornelius istenfélő jámbor ember volt, aki rendszeresen imádkozott és alamizsnálkodott. Egy elit kommandó élén egy hívő ember, egy kormányőr csapat élén egy hívő ember, hát hogyan lehetséges ez? Testvérek, úgy, hogy a pogányságnak az ülött elkölcsétől megundorodott ez az ember. Kereste az életének az értelmét, mint ma is nagyon sokan. A történészek feljegyezték Jézus eljövetele körüli időről, időszakról, társadalmi helyzetről, feljegyezték azt, hogy olyan zűrött volt a világ, ahogyan ma is látjuk ezt. Annyira elkölcsileg le voltak zűrve az emberek. Ez a helyzet igazából évről évre nem változik, és évszázadról évszázadról nem változik. Az ember lényegét tekintve ugyanaz marad. Istentől mindig el akar fordulni, és az Istentől elfordult ember újra és újra egyre nagyobb mélységekbe kerül. Elkölcsi zűrés. A római levélnek az erején olvashatjuk ezt, hogy mire vetemedik az ember, aki elfordul az élő Istentől, és a teremtményt kezdi el imádni a Teremtő Isten helyett. És az az ember többre vágyott. Nem elégítette ki a világ. Nem elégítették ki a katonai sikerek, nem elégítette ki a rang, semmi, és találkozott Izrael földjén azzal az élő Istennel, akit az izraeliták tiszteltek. Isten népének ez volt a feladata, hogy tiszteljék őt, és nem csak öncélból, hanem megmutassák azt az idegenek számára is, hogy a mi Istenünk élő Isten. Látta az ő életünkön azt, hogy másak ezek az emberek, mint a pogányok. Van valami tartalom az ő életükben, valahogy tisztábbak, és vágyott talán erre a tisztaságra, vágyott arra a békességre, amit az imádkozó embereket jellemeztek. És talán ott volt a szívében az, hogy szeretnék én is ilyen lenni. Szeretnék én is rájuk hasonlítani. Szeretnék én is ilyen tiszta lenni. Milyen jó lenne az, hogyha én is így tudnék élni. Pedig csak az ószövetségi vallást látta, és tapasztalta, vágyódott és keresett. Kereste a békességet, és valamit meg is talált ebből. Hiszen gyakorolta, hiszen imádkozott, hiszen talán böjtölt, gyakorolta rendszeresen, adakozott, adamizsnálkozott, segített a rászorulókon. Mózesi törvényt módja volt egy pogánynak megtartani, illetve gyakorolni, felvenni a zsidó vallást egy pogánynak, őket prozelitáknak nevezték. Az éló szó azt jelenti, hogy buzogni, a prozéló pedig, a prozelita pedig azt jelenti, hogy Istenért, Isten hitért buzgó ember. Cornelius nem lehetett prozelita, mert római csapattiszt volt, de mégiscsak kapun kívüli prozelita volt, ez volt a szakkifejezés az ő életére. Szívében és szokásaiban felvette a vallást, és szívében és szokásaiban tisztelte Isten. Körül nem betélték, de mégis volt valami érintettsége. Megpróbált jobb lenni, megpróbált elkölcsösebb életet élni, és valamilyen módon ez meg is valósult az ő életében. Rendszeresen imádkozott, kötött ima élete volt, ahogyan a zsidók napjában 3-szor imádkoztak, ő is ezt gyakorolta. És látta ezt a családja is, látták ezt a szolgái is, és ragadós az ilyen példa, olvastuk azt, hogy istenfélő szolgája is volt. Milyen nagy dolog az, hogyha a házanépe is részt vesz ezekben a dolgokban is. Hát így van az, hogy akinek van érintettsége a lelki dolgokkal kapcsolatban. Aki az élő Isten segítségű hívja, túlmutat ez a hit az ő életén. Hát ez vonzással van a többieknél is. Ezért láthatjuk azt, hogy a hit az nem személyes kérdés. Nem személyes kérdés csupán az, hogy én hiszek vagy nem, hiszen nagyobb esélye van a családtagjaimnak, a munkatársaimnak a hitre, az Istenre való figyelésre, a hozzávaló jutásra, akkor, hogyha én meg tudom élni ezt a hitet, és komolyan veszem. Az istenfélő szó az egy szakkifejezés a görög eredetiben. Pogányból vallásossá vált embert jelenti, ez kisbetűvel hívő. Tehát ez egy megjelölés volt, igen, ő pogányból vallásossá vált, ő a hívő, istenfélő ember. Ma így mondanánk azt, hogy hitt Istenben, vagy hisz Istenben. Nagyon sokan hisznek ma Istenben. Van valamilyen Isten felfogásuk és Isten képzetük. Most nem akarok belemenni, hogy kinek milyen Isten képzete van, és milyen Isten képe van. Sokan úgy gondolják, hogy egy szakállas idős bácsi, aki ül a felhő szélén és lóg a lába, vagy éppen a kívánságukat teljesíti, egy nagyon szép felszerelt sátorban, trónban ül, és lehet sorolni ezeket a különböző elképzeléseket. Sok ember van, akinek jellemző ez, hogy hisz Istenben. Szeretne elkölcsösebben élni, szeretne jobban élni, szeretne tisztában élni, mint a környezete. Valahogy megcsömörlött attól, ami ebben a világban van, és keresi a megoldását az életének. Olyan az élete, mint Cornéliusnak az élete. Egy elakadt élet. Mert egy idő után nem jut többre. Rádöbben arra, hogy én szeretnék jobb lenni, szeretnék többet adakozni, de nem tudok, szeretnék többet imádkozni, de mégsem tudok, szeretnék jobb lenni, de ez a maga útján és módján mégsem sikerül. Mégiscsak hiányzik valami az én életemből. Miért elakadt élet Cornéliusnak az élete? Mert úgy néz ki az életünk, mint egy autó, testvéreim. Kívülről minden rendben, de amikor be akarjuk indítani, akkor kiderül, hogy mit is ér a mi életünk. Én láttam már olyan autót, ami kívülről csodás volt, csak aztán, amikor be akarták indítani, akkor kiderült, hogy nem lehet beindítani, hiába borítjuk el a slusszkulcsot, nincs benne motor, nem volt benne motor. Hiába fantasztikusan nézett ki, spoilerek, terelők, mindenféle extra dolog, díszlécek, a gumi kifestve, polírozva, minden extra megtalálható volt rajta. Sőt, még a jelzése is ennek az autónak arra utalt, hogy itt nem egy trabantnyi lóerő van benne, hanem több száz, több ezer lóerő dübörög. Ne, de hát nem dübörgött, mert nem volt benne motor. Próbálom indítani, használni, és kiderül, hogy nincs benne motor. Csődöt mond, amikor szükség lenne rá. Sokszor kiderül ez az emberi életekről is, amikor bizonyságtételre kerülne sor, valakitől kérjük azt, hogy igen, hiszel Istenben, hát akkor mondd el, hogy mit jelent az Isten hitben. Valld meg ezt! És milyen jó lenne, hogyha meg tudnánk vallani tényleg, hogy mit jelent számunkra az Isten hit. Amikor Nyíregyházán szolgáltam, akkor volt egy úgynevezett allianz lelkészkör. Azt jelentette, hogy a úgymond hívő lelkészek együtt voltunk a városban, és komolyan imádkoztunk. Felekezetre volt tekintet nélkül tudtuk ezt tenni, és nem azt néztük, hogy ki evangélikus, ki református, ki baptista, és nem is ez számított, hanem az, hogy Jézushoz tartozunk, és sok alkalmat szerveztünk, voltak evangelizációk, István bácsi is többször szolgált már a mi egyházi alkalmon, és amikor jött egy új lelkész közénk, akkor mindig vártuk a bizonyságtételét. Eljöttünk, és jöttek új lelkészek, és a mindenféle más felekezetnél is váltások voltak, és múltkor hallottam 3 héttel ezelőtt, hogy ezen az egyik ilyen alkalmon az egyik lelkész bemutatkozott, és kérdeztem, hogy ő milyen neki milyen a hozzáállása a dolgokhoz. És akkor mondta az illető, aki beszámolt erről a bizonyságtételről, hogy hát ő elmondta a bizonyságtételét, azt mondta, hogy ámen, és valaki a lelkészek közül megkérdezte, hogy akkor mikor jön a bizonyságtétel. Miért? Mert a lényeg hiányzott belőle. Hiányzott belőle a lényeg. Kívülről nagyon szép, ígéretes emberi élet, de nem beszélt az Úr Jézusról, és nem beszélt arról, hogy mit jelent a Szentlélek munkája az életében. Mit jelent az, hogy újat kezdhettem én Jézussal. A lényeg hiányzott belőle. Szép az autó kívülről, derék életnek látszik, de nincs benne motor. Sokan beszélnek Istenről. Múltkor egy bibliaórán voltam a Budahegyvidéken, és azt gondoltam, hogy egy hívő, idős hívő maghoz megyek bibliaórát tartani, úgy is készültem. A gyerekmisszióról beszéltem, ez nekem szívügyem, ha megyek más gyülekezetekbe, akkor a gyerekmisszióról beszélek, a gyerekeknek a megtérésre hívásáról, és hát rádöbbenhet valaki, hogy neki is megtérésre van ebből erre szüksége. Elmondtam az igehirdetést, és utána a beszélgetésben mondja az egyik nagypapa, hogy én mondtam az unokámnak, hogy meghalt a dédi, hogy a dédike Istenkénél van. És számomra ez világosan tette azt, hogy itt valami óriási nagy probléma van. Az élő Istenről, aki elküldte az ő fiát, hogy mindenkinek ítélő bírája legyen, valaki úgy beszél, hogy az Isten kénél van a déli mama. Sokan így emlegetik és vélik ismerni Istent, jó Isten, jó Istenke, Jézuska, és lehet fokozni sajnos ezeket a dolgokat, és ebből kiderül az, hogy kívülről olyan szép minden, de belül valami nagyon nincsen rendben. Még arról is lehet hallani, és sokszor hallom, hogy az Istenke meghallgatta a kívánságomat, és meggyógyult a gyerek. Igen, mérhetetlenül elakadt életű emberek, akik így nyilatkoznak. Olyan emberek, akikből hiányzik a Szentlélek. A Szentlélek nélkül, testvérek, nincsen keresztény élet. Nélküle nincs hívő élet. Nélküle, a Szentlélek nélkül nincsen üdvösség, örök élet. Cornélius is bármennyire furcsa ilyen ember volt. Amit csinált, azonban az arcpirító talán ránk nézve is. Az a fajta vallásgyakorlat, az a fajta rendszeresség az imádságban, az a fajta segítségnyújtás másokon, az alajvizsgálkodás, segíteni a rászorulón, hihetetlen módon végezte ezt, és talán példa lehet előttünk az ő elszántsága, bárcsak bennünk ennyi elszántság lenne. Vagy talán gondoljunk a mohamedánokra, ne vegyük őket példának, csak azért mondom, hogy értsük. Egy mohamedán tudja, hogy mikorra kötelező imádságnak az ideje, legyen az repülőtér, vagy az utca közepe, fogja magát, és leteríti a szőnyegét, és arccal abba az irányba fordul, merre kell, és imádkozik. Melyikünk teszi azt a munkahelyen, bárcsak lenne így, és akinek reménye nem veszi magára, hogy a munkahelyen, vagy étkezdében, vagy ahol éppen ebédelünk, és nincsenek rajtunk kívül hívő emberek. Egy pillanatotán lehajtjuk a fejünket, összetesszük a kezünket, és elmondjuk az asztali áldást. Megmerjük ezt reszkírozni. Vagy megkérdezik, hogy mi van, elment az eszed, vagy nem vagy jól. Lehet válaszolni ilyenkor azt, hogy de jól vagyok, most kezdek jól lenni, mert éppen az élő Isten szólítottam meg. És hálát adtam azért, hogy van ennivalóm. És emiatt vagyok jól, nem rosszul vagyok, mert becsuktam a szememet. Rendszeres ima élete volt ennek az embernek. Nekünk vajon van-e rendszeres ima életünk? Gyakoroljuk-e az irgalmasságot, az alamizsnálkodást? Jótékonykodunk-e, hogy így mondjam, mai szóval élve? Igen, milyen drámai, hogy emberek milliói úgy élnek, élik le az életüket, mint Cornélius. Hallanak ugyan Istenről, vallásoskodnak is, de Isten nem tud hatékony lenni az életünkben. És vajon nem hasonlít a mi életünk Cornéliuséhoz? Van valami vallásos érintettségünk, de az élő Isten tud-e hatékony lenni a mi életünkben? Tud-e az ő Szent Lelke által újjá formálni, hiszen aki Istennel, Jézussal éli az életét, annak az életén látszik ez a formálódás. Úgy szoktuk mondani ezt, hogy növekszik az ő élete, növekszik az ő hite. Cornélius tetteit látta Isten. Ő egy igazán jó ember volt. Segített a rászorulókon, alabizsnálkodott. Nem követette különösebb bűnöket sem, hiszen nem találunk itt semmiféle kifogásolhatni valót az életében. Isten látta a cselekedeteit és hallotta imádságait. Nem volt hiába való az élet, ezt maga az ige mondja. Azonban motor nélküli vallásos élet volt. Nem hiába való ez az élet, hiszen másnak lehet ebből haszna, csak ez az ember, ennek az emberi életnek az iránya nem a mennybe vezető útirány. Nem lehet vele célba jutni, az itt a probléma. Ahogyan egy autó versenyen, egy autó motor nélkül nem jut célba, hiába szép a karosszériája, szép a külseje, ott van rajta a jelzés, a márkajelzés, a díszítőrécek és egyebek, ragyogó gumi is lehet rajta, ha nincs benne motor, ha nem megfelelő a motor és nincs benne motor, akkor nem jut célba. Testvérek, ez a világ a külsőre helyezi a hangsúlyt. Hogyan nézzünk ki, milyen egészségesek legyünk, mennyire legyünk egészségesek, milyen sikeresek, milyen sikereket éljünk el, minél fényesebbek legyünk kívülről, erre tegyük fel az életünket, erre szálljuk rá a családi életünket, erre tegyük fel mindent, a karrierre, a boldogulásra, a családi életet daráljuk be ennek, a kapcsolatainkat, mindent, mert ez a legfontosabb, hogy mi van kívül. Isten pedig azt mondja, hogy a legfontosabb a belső. Hogy mi van belül, hogy mi az, ami hajtja a te életedet, hogy mivel működik a te életed. A motor a legfontosabb, a szív, a belső a legfontosabb. A szívnek elrejtett embere, az az igazán fontos. Cornéliusnál ez az, ami hiányzott. Ez az, ami hiányzott. A vallásos dolgok ott voltak, de a lényeg hiányzott az ő életéből. Komolyan kell vennünk azt, János levelében ott van az, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban az élet sincsen meg. Milyen dolog az, hogyha valaki hisz Istenben, de Jézus nem az övé. Az Isten hit, az üdvözítő Isten hit, Jézus Krisztusban való hit és az Atyában való hitet jelenti. Sokan élnek ilyen életet. Hiszek én Istenben, de Jézussal nem tudok mit kezdeni. Ez a kornéliuszi vallásosságnak a lényege. De hát nem is tudott Jézussal mit kezdeni, testvérek, mert nem is hallott még Jézusról. De itt van, hogy már mi többek vagyunk, mint Cornélius, mert mi hányszor hallottunk már Jézusról, és talán még így sem tudunk Jézussal mit kezdeni. Nekünk már, majd délután fogok erre utalni, annyit hallottunk Jézusról, hogy nekünk tanítóknak kellene lenni. Külön gyülekezeteket kellene plantálnunk ebben a nagy városban, 85 ezer ember lakik. Hány evangélikus vagy hány Isten gyülekezete lehetne ebben a városban. És nem történik semmi, mert nincs igazából véve kapcsolat Jézussal. Nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Van sok jó eleme, látványeleme az életünknek, de hát nem látványra van szükség, hanem élő kapcsolatra az élő Istennel. Elveszett életek ezek. Isten igéje világosan tanítja ezt. Jó úton van Cornélius, de elakadt az ő élete, és így nem lehet célba jutni, és itt jön az Isten is segítség. Hirdethetik számára az Úr Jézus Krisztus, aki az út az élő Istenhez. Talán sokan közöttünk is így gondolkoznak, szeretnék jobb lenni, elkölcsösebb, sokakat segítettem már, és segítek is nap mint nap, jótékonykodom. Sok embernek munkálom a javát, a munkámmal, a munkán kívüli szabadidejű és tevékenységemmel is. Imádkozok is Istenhez, van rendszeresség ebben, de mégiscsak valami hiányzik az én életemből. Nem tudom megmondani, hogy mi az, de mégiscsak hiányzik valami az én életemből. Pünkösd jó híre és örömhíre az, hogy a hiányt lehet pótolni. Lehet győzedelmes életet élni. Ez az Úr Jézusra van szükség. És ez azt jelenti, hogy motorcsere, szívcsere szükséges. Mert Jézus Krisztusban van a mi megváltásunk, bűneinknek bocsánata, akiről a történetben is azt olvassuk, hogy szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert Isten volt vele. És itt nagyon központi dolgról van szó. Az ördög fogságában vergődő. Hogyha valakinek nincs kapcsolata az Úr Jézusra, és így nincs kapcsolata a mennyei atyával, akkor ez azt jelenti, hogy az ördög hatalmában vergődik még az élete. Szembesülni kell ezzel, és lehet, hogy megdöbben bennünket, és melbevág ez a tény, de hát ezt nem én mondom, hanem Isten igében világosan van ez. Én vagy tudatosan Jézushoz tartozom, és az Isten szent lelke munkálkodhat bennem, vagy pedig az ellen oldalnak a hatalmában vagyok. Születése pillanatától kezdve ez történik. És szükség van váltásra, szükség van arra, hogy irányváltás történjen az én életemben. Szükség van arra, hogy más motivációt, más motort kapjon az én életem, új motort, új szívet kapjak. Máshogy jön az én életemnek az indítatása. Tudomásul kell venni, hogy aki nem Jézusé, az fogoly és rab. Így van az, hogy beszélünk arról, hogy az indulataink rabja vagyunk, a szenvedélyeink rabja vagyunk, a munkámnak a rabja vagyok, a szerelmemnek a rabja vagyok, és lehet sok-sok mindent mondani. Igen, rabok vagyunk, van a nemzeti dal, rabok leszünk, vagy szabadok, ez a kérdés, választhatok. Nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy válasszunk, hogy rabok legyünk, mert rabok vagyunk, mindaddig, ameddig Jézus nincs jelen az életünkben az ő szabadításával. Tehát választhatok, Jézust választhatok, ez lenne a helyes számunkra. Igen, víziók, gyötrelmek, kétségek, kényszerek, megkötözöttségek, félelmek, rettegések, és sok-sok minden jelzik azt az életünkben, hogy bizony rabok vagyunk, nem vagyok szabadok. Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Cornélius ezt a szabadítót nem ismerte, és amikor hallok róla először, képzeljük el ezt a döbbenetes dolog ez, először hall az Úr Jézusról, és megnyílik a szíve, leszárá a Szentlélek ajándéka, és megváltozik az ő élete. Elevenné válik minden, és teljesen más életet, új életet tud kezdeni. Nem volt benne az Isten szent lelke, ezért kellett elmennie hozzá Péternek, és kapja a szent lelket. De nem azért, mert sokat imádkozott, nem azért, mert sokat segített másoknak, nem azért, mert almizsnálkodott, hanem azért, mert Isten annak adja az ő szent lelkét, akinek akarja. Viszont, ha érezzük azt, hogy nincs az Isten szent lelke bennünk, akkor szabad nekünk ezt kérni. Kérjetek és adatik, keressetek és találtok, és ott van az ígéretben, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyitatik, és mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket annak, aki kéri tőle. Hát kérhetjük. Isten úgy döntött, hogy Cornélius kapja a szent lelket. És milyen nehéz egy ilyen embernek, mint Cornélius volt. Jó ember, a tipikus jó ember esete. Nehéz megtérni a jó embernek, hiszen a jó ember azt mondja, hogy hát én nekem miért kellene megtérni, hiszen nekem nincsenek bűneim. És mennyivel könnyebb, testvérek, úgymond a disznó vájútól elfordulni és megtérni. Persze csak látszólag könnyebb, mert aki tényleg az élet mélységeit, gyötrelmeit megtapasztalta, annak a bizonyságtételéből kiderül az, hogy nem is olyan könnyű az, csak látszólag könnyű a disznó vájútól elfordulni. De ha már ez a történet került fel, a tékozló fiúnak, és mindig úgy szoktam, hogy a tékozló fiúknak a története, akkor gondolnunk el, nem csak a disznó vájútól visszafordult fiúra, hogy milyen mélységből ott ismerhette fel a távolságot az atyai háztól, és így térhetett meg, így térhetett vissza. A második fiúnak, a másik fiúnak, a bájtnak is megtérése volt szüksége. Ő azt gondolta, hogy egy tipikusan jó ember, hiszen én hallok az atyáról, ismerem az atyát, ott vagyok az atya házánál, bentfentes vagyok, de mégsem volt élő kapcsolata az atyával, és neki is megtérése volt szüksége. Igen, a disznó vájújától nem nehéz talán kiáltani, Úr Jézus, szabadíts ki, tisztíts meg, de akinek nincs kirívó dolog az életében, milyen nehéz neki. Szeretném a saját életemet például hozni, ha szabad ilyet tenni. 29 évig lelkis családban nevelkedtem. Beleszülettem úgymond a vallásba, az egyházba. És én egy jó ember voltam, és amikor szembesültem azzal, hogy hát ugye meg kellene férned, Isten igéje világosan mondta ezt, illetve mondták mások is, hogy az én életem iránya, ez egy látszat irány, egy jónak mondható irány, nem hiába való, mert másoknak sok haszna van belőle, de a te életedre nézve, ez bizony káros, mert nem élsz így célba, akkor én kikértem magamnak, hogy ilyen jó ember vagyok. Nekem miért kellene megtérni? Nekem miért lennének bűneim? Hogy miért nem volt hiába való az én életem ilyen szempontból? Hát azért, mert azt most el tudom mondani. Azok számára, akik kételkednek, hogy megtérésre lenne szükség. Azok számára, akik kételkednek, hogy új szívre lenne szükség, tényleg új szívre van szükség, én is kételkedtem és kétségbe vontam ezt. De az Isten szent lelke végezte azt, az ő igéje által, hogy ráismertem magamba, ott egy béli evangelizáción, amikor az elveszett drakmának a története volt, hogy én vagyok az az elgurult drakma, akit az asszony keres, és megtalál, és megtisztít, és engem kell, hogy megtisztítson Jézus. Mert felismertem azt, hogy az a jó élet, az a jó ember élete, amit én annak mondtam, hogy az mennyire távol van az élő Istentől. Bár nincs olyan látványos módon távol, mintha egy disznóvájúnál lenne, de éppen úgy sár és mocsok és piszok tapad hozzá, mint hogyha vájúnál lenne valaki. És Isten kegyelme kiemelt ebből az állapotból, és így tudom hirdetni a megtérésnek az evangéliumát. Így tudom bizonyságot tenni arról, hogy az én életem is Cornéliusi élet volt, voltak vallásos elemei, sőt, szinte tiszta vallásos eleme volt. Rengeteg szolgálatban vettem részt, és rengeteg szolgálat segítettem, de hát ez kevés. És egész más az most látni ezt, és most így szolgálni, hogy nem magamnak szolgálok, hanem az élő Istent tudom szolgálni. Igen, Isten szent lelke által lehetséges új szívet kapni, megújulni. Lehetséges és szükséges. Érdemes nem eltolni magunktól ezt, hanem érdemes ezen elmélkedni, ahogyan Péter is elmélkedett majd, nyilván máson elmélkedett, mint amit most nekünk elmélkednünk kell, de kérdés az, hogy miben kell újat kezdeni? Nincs-e új szívre szükséged? Nincs-e motorcserére szüksége a te életednek? Mert lehet generálozni valamit, de az nem ugyanaz, mint új motort kapni, vagy motort kapnia az életednek. Jézus és a Szentlélek testvérek összetartozik, és ez nagyon fontos dolog. Az Úr Jézusról hangzik Péternek a bizonyságtétele, és egy ember újjá lesz, mert az ige által kapott szent lelket Kornélius, nem másként. A Szentlélek és az ige összetartozik szorosan, egymáshoz tartozik. Semmilyen misztikus dolog nem történt ebben a történetben. Nincs semmi színpadiasság, semmi teátrum ebben az egészben. Isten küld egy ige hirdetőt, hangzik az ige. Világosan elmondja a váltságot, hogy a te életed bűnbocsánatra szorul. Hogy neked arra van szükséged, hogy az Isten szent lelke lakozást legyen az Úr Jézus által benned. Hogy élj a megváltásból, hogy fogadd el a bűneid bocsánatát. Ismerd fel az Isten nélkül való életednek az elveszettségét. Isten előkészíti a Szentlélek által látomásban, és ez nagyon fontos dolog, hogy ma hogyan szól Isten, akkor még nem zárult le a kijelentés. Isten adott ilyesmire lehetőséget. Ma hiszem és vallom, hogy az ő igény keresztül szól hozzánk, és nem álmokon keresztül szól, nem természetfeletti jelenségekben akar bennünket megérinteni, nem extatikus állapotba hoz bennünket, hanem józan, világos helyzetben szól hozzánk, és megérthető az ő szava. És így szólt, itt is világos üzenet volt. Péter kiállt, odaállt, ott abban a helységben, ahova összegyűjtöttek Kornélius az ő családtagjait, az ő hozzátartozóit és házanépét. Ott volt benne a vágy, hogy itt az élő Isten fog szólni. És hallották a váltságot. Elmondja, hogy Jézus mit cselekedett. Elmondja azt, hogy mi a prófétaságnak a lelke. Fontos erről beszélni, mert ma is vannak bizonyos magyarázatok, hogy mit jelent ma a prófétaságnak a lelke. Hát a proféta ugye Istentől kap kijelentést, és tovább mondja, ez volt az Ószövetségben. Na de Istennek ma nincsen új kijelentése, tehát így módon prófétára nincs szükség. Tehát ha valaki kijelenti közülünk, vagy avval az igényel jön közé, hogy ő proféta, és figyeljünk az ő szavára, akkor mondjuk azt neki, hogy maradjon csendben, vagy dugjuk be a fülünket, vagy hagyjuk ott, mert ez nem lehetséges ma. Viszont a prófétaság lelke jelen van és szükséges, ez pedig a Jelenések könyvében a 19. fejezet 10. versében le van írva világosan számunkra, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaságnak a lelke. Tehát ma is a prófétaság lelke azt jelenti, hogy valaki Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, mint megváltóról, mint szabadítóról, akire szüksége van minden embernek. Ez a prófétaságnak a lelke. Ma is ezt jelenti Jézusra mutató szava, Jézusról szóló igehirdetés. Aki hisz ő benne, olvastuk, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Mi az új kezdetnek a lényege? Az, hogy valaki bűnbocsánatot nyer. Felismeri azt, hogy az eddigi élete bizony Isten ítélete alatt van. És ha az Isten végrehajtja az ítéletet, akkor ennek nincs jó kimenetele. És ebben az elveszett helyzetben, amikor ezt felismerem, hangzik számomra az, hogy nem kell az ítéletet elszenvedned, mert Jézus helyetted elszenvedte a bűneidnek az ítéletét. Megváltott téged a bűntől, a haláltól, az ítélettől. És így kaphatod meg a bűnbocsánatot. Az ő neve által bűnbocsánatot ezt jelenti. Cornélius vágya, hogy elkölcsösebb, hogy tisztább legyen, teljesül. Nem önmagától, hanem Jézusban. Megkapja azt, amire szüksége van, amire vágyik. Hiszen erre vágyik mindannyiunknak az élete. A bűnbocsánatra, mert ebből fakad az új élet. Erre vágyulunk mindannyian, kivétel nélkül. Kimondva, kimondatlanul. Ebben őrlődünk. Néven nevezve, vagy valami megnevezhetetlen után vágyakozva. A bűnbocsánatra vágyódik a te életed. Megnevezve, vagy megnevezhetetlenül. És hirdetem neked, testvér, hogy Jézusban, Jézusra, mint megváltóra van szükséged. Nekem is, és neked is. Hogy az élő Istennel közösséged legyen, hogy a Szentlélek által Jézus birtokba vegye az életedet, és elkezdje újjáformálni a te életedet. Hogy újjászülhessen, hogy megeleveníthessen téged. Kétféle módon vagyunk itt most jelen. Vagy elkezdette már bennünk Isten az ő Szentlélek által az újjáteremtés munkáját, tehát megtértünk és újjászülethettünk már, akkor megújulásra van szükségünk. Ezt is a Szentlélek által végzi el. Vagy pedig úgy vagyunk itt jelen, mint Kornélius volt, van valami érintettségünk, de még az áttörés nem történt meg az életünkben. Akkor viszont kérhetjük a bűneink bocsánatát, és élhetünk a Jézusban kapott lehetőséggel. Engedhetünk az ő hívásának, és engedhetünk az ő szent lelke átformáló erejének. Nagyon érdekes az, hogy most itt a hittan tárgyalásokkal kapcsolatban sok szülővel sikerült beszélni, olyanokkal is, akik eddig soha nem is érdeklődtek semmi irány, de hogy kötelező a hittan, ezért mégiscsak érdeklődnek. Ők szeretnék beiratni a gyereket, de ők nem tudják azt, hogyan elképzelni, hogy az, amiről ott szó van, az a gyerekben valami olyan változást fog előidézni, és ezt a változást, amit a gyerekben elő fog idézni, azt hogy építik be a családi életükbe. Tehát van valami olyan fogalmuk az embereknek arról, hogy amikor a Bibliáról, amikor Isten ígéről, amikor az Úr Jézusról van szó, akkor ott valami történni fog, valami történni kell, és hogyan is viszonyuljunk mi ehhez? Mi félünk ettől a változástól. Nekem ez csapódott le több anyukával vagy apukával való beszélgetés után, hogy ettől félnek. Szeretném ezeket a félelmeket, ha talán ilyen félelmünkben eloszthatni. Ne féljünk az Isten szent lelkének újjáteremtő munkájától. Ne féljünk, mert ez jelenti az életet. Engedjünk az ő hívásának, és engedjük, hogy a szívünk hatoljon Isten az ő szent lelke által, és ne álljunk ellen a Szentlélek hitet, életet teremtő munkájának. Cornélius vágyva várta, hogy mit fog neki mondani az Isten követe. Legyen ott az a vágy, ami szívünkbe is, és nem csak vágyva várta, hanem engedett annak. Engedett az Úr Jézusnak, és nekem ez a vágyam, hogy akik itt vagyunk ma mindannyian, merjünk engedni az Úr Jézus hívásának, és lehessen új kezdetünk, lehessen új életünk. Elevenedjünk meg az ő szent lelke által. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy új kezdet lehetőségét adott számunkra, és ez nem csak a múltban volt igaz, hanem most is, ma is igaz. Neked van hatalmad, neked van erőd arra, hogy mindabban, amiben újat kell kezdenünk, abban újat tudjunk kezdeni. Lehet, hogy ez valamelyikünk számára új életet jelent. Teljesen új irányt. De neked van ehhez hatalmad, neked van ehhez erőd. Lehet, hogy csak az életünk egy-egy részét jelenti ez a változás. Kérlek, hogy te mutass rá mindenre. Uram, add, hogy ne a lehetetlenséget lássuk meg, hanem a lehetőséget. Te általad is tedded, Úr Jézus Krisztus, hogy aki tedded hisz, annak minden lehetséges. Lehetséges az életújulás, a változás, a bűnbocsánat, a bűnbánat, a félelmeknek, a rettegésnek a leoldása, és sok-sok minden, ami életünket megköti, gúzsba köti, ami megakadályozza az örömünket, ami kiszorítja a békességet belőlünk, ami indulatossá tesz, ami gyűlölködővé, és lehet sorolni sok-sok mindent, ami ott van a mi életünkben, ami nem hagy békében, ami nem hagy örömben, ami boldogtalanná tesz és reménytelenné. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te azért jöttél, hogy feloldj a te szent lelked által, hogy eltölts tűzzel. Kérünk, hogy munkálkodj szent lelked erejével és igény világosságával. És talán meg most majd a csoportos beszélgetéseket is, anyakunk őszintességet, hogy merjük feltenni a kérdéseinket, és tudjunk választ kapni az életünk kérdéseire. Áldjunk téged ezekért az alkalmakért és lehetőségekért. És légy itt továbbra is a te szent lelkeddel. Munkálj változást, életújulást. Amen.